Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az egyház feladata a világban nem csak a segítőszolgálat, hanem a keresztény hit kifejezett hirdetése és tanítása is, mondta Erdő Péter. A bíboros esztergom budapesti érsek Jézus missziós parancsának sürgető aktualitását hangsúlyozta a budapesti Szent István bazilikában. Erdő Péter az egyház társadalmi tanítását és munkáját bemutató, péntektől vasárnapig tartó katolikus társadalmi napok záró szentmiséjén arról beszélt, a rendezvény alkalmat adott, hogy hitünk alapján szembenézzünk olyan kérdésekkel, amelyek egész társadalmunkat foglalkoztatják. Ezek a programok arra köteleznek, hogy mélyebben belegondoljunk, mit ad hozzá keresztény küldetésünk a világ életéhez. Kitért arra az első tanítványok korától máig gyakran felmerülő kérdés, hogy lehet-e üdvözülni az egyházon kívül. Erdő Péter a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdetű dokumentumára hivatkozva hangsúlyozta. Valljuk, hogy maga a keresztség a megszentelő kegyelem állapotába emeli az embert, akinek ha igaz életet él vagy bűnös ugyan, de igaz bánata van, lehetősége van az üdvösségre. Isten kegyelme azonban Krisztus megváltó műve folytán osztályrésze lehet azoknak is, akik nem tagjai a katolikus egyház közösségének, de valóban őszintén keresik és követik Isten akaratát az életükben. Új módszert mutattak be a szennyvízben előforduló fertőző betegségek monitorozására egy európai együttműködés keretében az ELTE komplex rendszerek fizikája tanszék kutatói. Az eljárás egyszerre több ezer fenyegetés forrását is képes feltárni. A kutatásról szóló tanulmány a Nature Communications című folyóiratban jelent meg. A metagenomikai alapú módszerek, amelyek a metagenomot, vagyis az adott mintában található élőlények DNS állományának, genomjának összességét vizsgálják, lehetővé teszik akár több ezer potenciális patogén egyidejű nyomon követését is. Október 1-ével Budapesten is működésbe lép az Országos Mentőszolgálat által biztosított új betegközpontú ügyeleti rendszer, melynek hívószáma 1830. Az Országos Mentőszolgálat kiemelt céljának nevezte, hogy az egységes alapellátási ügyelet, hasonlóan a vármegyékhez, amelyek már csatlakoztak, a fővárosban is minden betegnek egyszerűen elérhető, állapotának, szükségleteinek megfelelő, magas színvonalú ellátást biztosítson. Az ország más területein másfél éve működő új ügyeletben eddig több mint 900 ezer beteg kapott szakszerű ellátást. Budapesten október 1-től a nap 24 órájában elérhető lesz a központi ügyeleti szám. Az M31-es autópálya Gödöllő felé vezető oldalán az M31-M3-as csomópontot megelőző szakaszon betonburkolatjavítási munkák kezdődnek, és elkezdik a szakemberek a terelés kiépítését, közölte a Magyar Közút Non-Profit ZRT. Hétfőtől a felújítási munkák teljes ideje alatt, várhatóan október 15-éig, az M31-es autópályán az M3-as autópályára vezető lassítósávot lezárják, a forgalom csak egy sávon haladhat. A sávzárás mellett az M3-as autópályára történő felhajtás és a Gödöllő felé történő lehajtás folyamatosan biztosított lesz, tették hozzá. Pályakarbantartás miatt munkanapokon korlátozások lépnek életbe októbertől a gyermekvasút közlekedésében, közölte a MÁV Inform. Tájékoztatásuk szerint október 1-től várhatóan november elejéig a vonatok munkanapokon csak a vonal egy részén járnak. Hétvégenként azonban tekintettel az őszi jelentős kiránduló forgalomra a teljes vonalon korlátozás nélkül közlekednek majd a szerelvények. Híreink végén az időjárásról. A középső ország részben és keleten lehetnek felhősebb körzetek is. Másutt derült vagy gyengén felhős lesz az ég. A Dunántúl szélcsendes részein foltokban köd képződhet. Csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél veszít erejéből, de keleten elsősorban a Tiszántúlon továbbra is élénk marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 4 és 9 fok között alakul, de a szélvédett fagyzugos részeken 0 fokra, vagy akár talajmenti fagyra is számítani kell.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Harmadik alkalommal tartották meg tavaly novemberben az Élni teljesen jó országos életvédelmi napot Székesfehérvárott. Az ott elhangzott előadásokból már néhányat hallhattak korábbi műsorainkban. Most Marton Zsolt családreferens püspök beszédét hallják, aki dr. Csókai András agysebész tanúságtétele után szólt a jelenlévőkhöz.
Kedves püspök atya, kedves minnyájan, az előttem szólók már elmondták azt, hogy nem volt nekik könnyű a tanúságtevő után megszólalni, hát én is hasonló helyzetben vagyok, és azon gondolkodtam, hogy mi az, amivel összekapcsolódhatnánk, összeköthetnénk egymást a személyes szereteten és barátságon túl, és örültem, mikor megláttam azt a fényképet, ahol a gyermeked fölött imádkozó ott van a rózsafüzérben, nálam is itt van egy rózsafüzér, ez lesz az összekötő. Egy jó ideje nálam, magamnál hordom és imádkozom, Szűzanya oltalmát, imádságait kérve. Mit mond az egyház? Még szabadjon bevezetőképpen azt elmondani, mikor itt mutattad a műtétet, és mondtad olyan amerikai stílusú az a megjelenítés, hogy egy kedves, már a mennyországban lévő pap testvérnek szemműtéte volt, és kérdeztem, hogy mi a helyzet a műtét után. Azt mondja, hogy a műtét sikerült, de ő hiszi, hogy Jézus fogta a sebészorvos kezét, mert látok is, azt mondta. Ennek ugye a tanúságtételnek itt a lényegében benne volt a te életed, családod, az életnek az összetettsége, a kihívás, a megtérés, a fájdalom, a vesztesség, a gyász, de a közösség, az imádság, és hogy hát ezzel kapcsolatban mit mond az egyházunk. Engem egy jó ideje megérintett 16. Benedek pápának az a komoly megnyilatkozása, amit még József Ratzinger müncheni érsekként mondott, egy lelki gyakorlatot tartott a 70-es évek végén. Hát ő egy tudományos, egy tudós szent, tehát egy tudós ember és akadémiai alapokat is adott mindig a beszédeinek, és ez a lelki gyakorlat megjelent egy kötetben, a címét ezt adta neki címként, hogy a mustármag reménye. És van benne egy ilyen al cím, egy elmélkedés, amelynek ez a cím, hogy milyen lesz az egyház 2000-ben. És úgy gondolom, hogy nem csak én gondolom, így sokan gondoljuk, hogy profétai ez az elmélkedése, mert sok minden abban az irányban mutat, ahogy ő ekkor beszélt az egyházról, és két dolgot emelnék ki ebből az elmélkedéséből. Ő már akkor vizionálja, hogy milyen lesz a nyugat-európai kontinens és kultúra, hogy az individualizmus mennyire hajlamos teret nyerni, sok elmagányosodott ember is lesz. Azonban két dolog él az emberekben, mindig. Az Isten utáni vágy, és azt mondja, hogy ez mindenkibe benne van, még abban is, aki tagadja. És a másik egy hiteles közösség utáni vágy. És az egyház hivatása, mondja Benedek pápa, Ratzinger bíboros, későbbi Benedek pápa, hogy az egyház hivatása az, hogy Istent hitelesen tudja megmutatni az embereknek, az igaz Istent, és egy igazi jó közösséget tudjon adni. Ezt már én mondom, mindnyájan tudjuk, hogy tökéletes közösség nincsen, a mennyben van. Meg azt is szoktuk mondani többen, ha lenne is, és én belépnék, már nem lenne tökéletes a közösség, de jó közösség van, és az egyház képes jó közösséget adni, és a jó közösségben benne vannak az erőforrások, benne vannak a jó tulajdonságok, és benne vannak a gyengeségek, a törésvonalak és a töréspontok, de hogy az egyház olyan közösség, amely nem egy elit klub, hogy csak az erőseket, a jókat, a hibátlanokat, vagy azokat, akik azt gondolják magukról, hogy hibátlanok, azt akarja magáinak tudni, hanem mindenkit, aki elfogadja az ő gyengességét. Azt is szoktuk mondani, hogy az egyház nem a bűntelenek közössége, hanem a bűnbánó bűnösöknek a közössége. És így, mint egy befogadó, gyógyító, Krisztushoz fölemelő közösség van jelen. Most egy olyan pápánk van, aki sokat beszél a gyengességről, az elesettségről, a szegénységről is. Néhány röpp gondolatot szeretnék tőle idézni ezt kapcsolódóan. Ferenc pápa többször beszél arról, hogy bizony egy olyan világban élünk, ami a leselejtezés kultúrájában él, hogy a gyenge emberre, az idős emberre nincs szükség. Azt mondja egyik elmélkedésében, van valami visszataszító az eldobhatóság kultúrájához való ragaszkodásunkban. Hozzászoktunk ahhoz, hogy leselejtezzük az embereket. Meg akarunk szabadulni a gyengeségtől és sebzettségtől való egyre növekvő félelmünktől. De ezáltal fokozzuk az idősek attól való rettegését, hogy nem viseljük el őket, és magukra maradnak. Az jut eszembe erről, hogy nekem volt egy drága nagybátyám, aki fogyatékkal élt, értelmi fogyatékos volt, és hogy milyen kincs és milyen erőforrás volt nekünk a családban az ő jelenléte, hogy valamiképpen azt éltük meg, mint a Jézus személyesen kézzelfoghatóan lett volna közöttünk. Hogy az egyház az erejét, az erőforrását sokszor abból tapasztalja meg, hogy köztünk élő gyengességgel vagy sebzettséggel lévő testvéreinket szeretjük. Közösség, erőforrás, kapcsolatok. Találtam egy nagyon kedves gondolatot a Szentatyánál, a nőkkel kapcsolatosan. Azt mondja, az egyház asszonyok nélkül olyan, mint az apostolok közössége Mária nélkül. Nagyon érdekes. Gondoljatok csak bele, a szűzanyag legfontosabb az apostoloknál. Igen, hogy az egyház egy olyan közösség, ahol a férfi és a nő, a férj és a feleség, a családanya, de az özvegyasszony, a kamasz, a kisgyerek, a csecsemő, a magzat, a Down-szindrómás baba, mindenki a tagja. És ez az összetettség adja az erőforrását. És fontos újból és újból megismételnünk azt, hogy mi az egyházunknak a hite és tanítása. És ezt sosem lehet elégszer mondani, és sosem avul el, és soha nem lehet megunni. Azt mondja a Szentatya a családról, idézem egy másik helyen, gyakran gondolok arra, hogy legjobban az alapján lehet egy családot megítélni, ahogyan a gyerekekkel és az idősekkel bánik. Milyen mély gondolat, hogy hol vannak jelen a családjainkban, a közösségeimben az idősek, és hogyan törődünk a gyerekeinkkel. Nekem még az a gondolatom is született ennek kapcsán, hogy ahogy a mi, illetve a gyerekeink bánnak az idősekkel, úgy fognak majd belünk is bánni. És hogy a szeretetben tudunk-e növekedni és formálódni és alakulni, akkor lesz számunkra a család erőforrás igazán. Október 8-án elmélkedésében mondja a Szent, hogy ez magyarok nagyasszonya ünnepe, nekünk magyaroknak különösen kedves. Azt mondja, imádkozzunk egymásért, a férj a feleségért, a feleség a férjért, mindketten együtt a gyermekeikért, a gyerekek a nagyszülőkért, imádkozzunk egymásért. Ilyen a családon belüli imádkozás, ami a családot erőssé teszi, az az ima. A gondviselés műve az, hogy a mai evangélium is az imádságról szól, amit majd a Szentmisében együtt fogunk ünnepelni, hogy az erőforrásunk, hogy mi Istenben vagyunk együtt, a család nem egy gazdasági közösség pusztán, vagy elsősorban, nem egy szociológiai képződmény, amelyet érdekek tartanak össze, aztán, hogy megszűnik és átalakul más formációvá, hanem Isten akarta, Isten áldotta közösség, amely számunkra, mivel Isten van benne, Isten van fölötte, Isten tartja, ezért képes áldottá, erőforrássá, egymást megtartó közösségé lenni. Nagyon szépen köszönöm dr. úrnak, Andrásnak az őszinte tanúságtételét a család és a közösség és az egyház valóságáról. Ha Istenben kapaszkodunk, ő az erőforrásunk, akkor van reményünk, van életünk itt a földi életben, és akkor útunk van az örökké valóság felé. Így legyen. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Az elmúlt percekben Marton Zsolt családreferens püspök beszédét hallották. Most Roska Péter az újpesti Szent József templom plébánosának előadását hallják, mely szintén a tavalyi életvédő napon hangzott el Székesfehérvárott.
Csak egy pár dolgot szeretnék felvillantani, míg nekem sokat jelentettek így az életvédelem témájában. Szóval, hogy az élet egy kötéltánc, fölfüggesztve a fogantatás, a természetes halál között. És járunk ezen a kötélen, hol tartunk éppen, és egy biztos, hogyha saját kezünkbe vesszük a kötél egyik végét, akkor már nem a kötéltáncot járjuk. És hogy ki az ember? Mindig ez jön ezeken a életkezdeti kérdésekkor, hogy ki az ember, levezhető embernek a kis valami, ami még nem ágyazódott be, de akinek emberi DNS-e van, és azt nem számítjuk embernek, akkor átléptünk egy olyan vörös vonalat, amit nagyon vészjósló az emberi történelemben. Akinek emberi DNS-e van, az emberi fajhoz tartozik, és ő ember. És hogy mikor kezdődik az embernek az élete, mikor kezdődik a várva várt magzat élete, és mikor kezdődik a teherként megélt gyermeknek az élete. Szóval az ember élete nem attól kezdődik így vagy úgy, hogy mások mit gondolnak róla. És ki a kompetens eldönteni, hogy egy élőlény az ember, vagy nem ember, vagy mit lehet vele csinálni. Szóval, hogy egy házról azt nézzük, hogy azt akkor kell dönteni, hogy ez a ház, annak milyen a állapota, össze fog-e dőlni, vagy nem, az az építész kompetensebben. Az, hogy a házat szabad-e felrobbantani, abban nem az építész a kompetens. Nem az orvos kell megkérdezni, hogy mikor kezdődik egy emberi élet. Abban az Isten a kompetens. És az Isten, aki ember élet. Hihetetlen méltóságot ad az emberi életünknek az, hogy az Isten belebújt a bőrünkbe, és nem bodri kutyává, vagy cicává lett. Ember élet. És hogy ez az Isten, aki hogy az Anettnek a tanúságtételét hallva megrázóan nagy és mély bűnöket eltűr az ember részéről, az Isten irgalmas. Talán ez éppen legfontosabb az egész témában. Mert akik itt ülünk, vagy ilyen témájú előadást hallgatunk, azok általában az életnek a pártján vagyunk. De az sem mindegy, az egész témáról hogyan beszélünk. Mert hogy legfontosabb üzenet, az Isten irgalmas, és ez, Anetta, hogy ezt megtapasztalta, ez nagy kegyelem, de hogy az Isten azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön. De ehhez nekünk legalább annyit kell tenni, hogy elfogadjuk ezt a szeretetet, és hogy közvetítjük mások felé ezt a szeretetet. Hogy kinek az abortusza egyébként, ez is egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ott van az édesanyja, aki ezt mindezt a drámát átéli a második áldozata az abortusznak a gyermek után. De hogy ott van a nagymama is, aki azt mondta, hogy lányom, kitagadlak, hogyha megszülöd. Ott van a lánynak a barátja, aki azt mondja, hogy ott hagylak, hogyha megszülöd. Ott van a társadalom, vagy ott vagyunk mi, akik tudunk róla, és nem segítünk neki, vagy nem támogatjuk abba, hogy kinek az abortusza. És ott van a társadalom, a demokráciának a mitoszával, amely azt gondolja, hogy amit a többség szentesít, az többet ér, mint az Isten szava, törvénye. Itt járunk most az eutanázia kérdéskörében, a drámának még csak a kibontakozásában vagyunk. Mit fog majd dönteni a magyar nép, a magyar kormány? Megölhetjük az időseket, vagy nem? Az életnek a másik, köteltánc másik végét kezünkbe vesszük, vagy nem? Második János pápa azt mondja, Nagyszent János pápa azt mondja, hogy kultúra válságának a korát érjük, halál kultúriában vagyunk, és hősies döntésekre van szükség az életvédelmében, szinte mindannyiunktól. És ennek a drámának, amit megélünk, a szíve, az Isten és az ember iránti érzék megfogyatkozása. Az Isten és az ember iránti érzék megfogyatkozása. És hogy hív minket az élet, Ura, aki örök életre hívott, hogy legyünk az ő tanúi. Ez a missziós iskola, amit csinálunk, ez tényleg az, hogy a fiatalok, akik tényleg akarják Jézus követni, kapjanak egy kicsit olyan képzést, mint a papok vagy a nővérek, hogy noviciátust a keresztény életre, és látszik az, hogy mennyire fontos, hogy fiatalon az ember rátekintsen arra az örök életre, amit az Isten ajándékozni akar, és hogy annyira fontos, hogy adjuk tovább, hogy az Isten teljes életet akar, örök életet, és ahhoz, hogy ezt át tudjuk adni, ahhoz nekünk is bele kell állnunk az életnek a szolgálatába, az örök életnek a szolgálatába. Na még egy idézet, első Péter levél, hogy hagyjátok, hogy kimentsünk titeket az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból. hagyjátok, hogy kimentsünk titeket, és hogy ennek a szolgálatába beleállni.
Roska Péter atyát, az újpesti Szent József templom plébánosát hallották.
Tétnyi bűngyötör méltán. Nézd, szétfúrunk és hadakozunk, és nélküled akarunk egységet, hazát. Nézd, gyermekeinkben nem él a hit, de remény s jövő nincs nélküled.
Most következő tanúságtétel egy ismétlés, mely a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus negyedik napján, 2021. szeptember 8-án szerdán a Katolikus Karizmatikus Megújulás Őrsvezértéri sátránál hangzott el. Sipos Gyula tanúságtételét hallják.
Szép jó napot mindenkinek, és dicsértessék a Jézus Krisztus, és egyre jobban dicsértessék. Azért jöttem ide valóban, hogy tanúságot tegyek a megtérésemről és Isten kegyelméről. Az előbb, amikor itt sétáltam az emberek között, és egy kicsit imádkoztam, úgy éreztem, hogy sok erőtlenség, meg ilyen békétlenség, gyengeség van a szívetekben, és arra vágyom, és hiszem is, hogy ma, amikor beszélünk és imádkozunk, ugyanez a találkozás a ti életetekben is megtörténhet, és Istennek az ereje és kegyelme kiáradhat rátok, hogy a békétlenségből béke legyen, az erőtlenségből erő, a betegségből gyógyulás. Persze én erről semmit az égvilágon nem tudtam, mielőtt találkoztam volna Istennel, sőt egy nagyon komoly ateista ember voltam, aki főiskolás korában bement az igazgatóhoz, és kértem egy hét szabadságot, hogy engedjenek el, mert én a nyitott házasságról akarok esszét írni, ez még a 80-as évek közepén volt, és el is engedtek, mert annyira szemtelen gyerek, meg is írtam. Abban volt minden Marxtól kezdve az égvilágon minden butaság, csak éppen józan ész nem sok, de akkor azt gondoltam, hogy ez lesz a világ. És a találkozásom Istennel az úgy történt, hogy akkor én már ilyen népművelő voltam, és egy kis pedagógus szállón laktam, ahol volt 10 lány, meg 3 fiú. És én se elég szép, se elég erős, vagy okos, vagy ügyes nem vagyok ahhoz, hogy csak úgy meghódítsam a lányokat, ezért aztán azt csináltam, hogy minden lánynak udvaroltam. Tehát a 10 lány volt, akkor mind a 10-nek tettem a szépet nagy, hogy a nagy számok törvény alapján 10-ből egynek majd csak be tudok menni az ágyába. Mert ez volt a cél, hogy lehetőleg, ugye, hát szerelmeskedhessünk egy jót. És különben volt már barátnőm, és de hogy ez nem zavart engem. Tehát tulajdonképpen azt gondoltam, hogy ez úgy belefér. És volt ott egy lány, aki azt mondta, hogy hát menjek el egy kis közösségbe, ez volt akkor a Városmajori közösség, amit a Zoli meg a Holosi Péter vezetett, és ott lehet beszélgetni. Hát mondtam, mit csináltok ott? Hát egy kicsit imádkozunk, egy kicsit énekelünk, és beszélgetünk Jézusról, meg mindenről. Ott voltam, hát beszélgetni azt én is tudok. Azt nem probléma. Ugye nagyon okosnak gondoltam magam, egy kis alternatív újságnak voltam az egyik szerkesztője, filozófusnak is készültem, csak buta voltam hozzá. Van itt köztünk filozófus biztos, de nekem ez nem jött össze. De talán nem is baj, és elmentem. És megint én addigra már tele volt az agyam mindenféle zűrzavaros gondolattal, Buddháról, meg jogáról, meg energiáról, meg mindenről, csak éppen az élő Istennel nem találkoztam. És akkor mentem ebbe a közösségbe, és ott énekeltek és imádkoztak, és egyszer csak olyan döbbenetes élményt éltem át, hogy úgy éreztem, hogy Isten van, itt van, és szeret engem. És én, aki egész életemben mindig kihajtani akartam a szeretetet, kisarolni akartam, mindig rá akartam erőszakolni magam emberekre, hogy valahogy engem szeressenek, engem elfogadjanak, és ennek azt a tanújelét adják, hogy akkor majd vele szeretkeznek, vagy elmennek a kocsmába, vagy valamit csinálnak. Ezt csak azt tapasztaltam meg, hogy engem valaki ingyen szeret. Nem volt ez olyan dolog, hogy most a fejembe beszélt volna valaki. Nem volt nagy érzelmi felbuzdulás, hanem egy ilyen olyan döbbenetes belső lelki élmény, ami mint olyan 180 fokot fordított volna rajtam, anélkül, hogy ezt az agyamba mondták volna. De azt vettem észre, hogy megtapasztaltam, megszabadultam olyan dolgoktól, amiktől azelőtt nem tudtam, ami kényszeresen benne voltak az életem, hogy kocsmázok, hogy cigarettázok. Ugye már az édesapám is elhagyta az édesanyámat, a nagypapámnál is ez volt gond, mindegyik kocsmázott. És ez így szépen jött végig a családon. Ha nem tértem volna meg, most én is ugyanolyan elvált ember lennék, aki ül egy kocsmába és osztja az észt. Csak szerencsére megtértem, és van egy feleségem, 30 éves házas, 31 éves házassal, 3 gyerekkel. És azt tapasztaltam meg, hogy egyszer csak ezek eltűnnek az életemből. Hogy az, amit kényszeresen csináltam, egyszer csak már nincsen bennem, hogy akkor is öröm van bennem, hogyha nincsen ennek semmi kiváltó oka, hogy 10 centivel a föld fölött jártam, és úgy sétáltam, gyalogmentem minden nap dolgozni, és az egy-két dalt, amit hallottam, azt már érekeltem, mert olyan öröm töltött el. Az a döbbenetes élményért, hogy az az űrzavaros életem, amit addig mindig csak vágytam, hogy legyek, hogy én írhassak, hogy én festhessek, hogy közösségem legyen, hogy előre haladjak, és soha nem valósult meg, hogy nekem komoly barátnőm legyen, aki kitart mellettem. Tudjátok, volt előtte mennyasszonyom is, az is tönkre ment ez a kapcsolat, az én hibámból is, nem vádolok senkit. És ez az egész zűrzavar, mint hogy a kaleidoszkópot forgatjuk, és egyszer csak elkezd összeállni a kép. Hogy elkezdett összeállni az egész életem, a munkám, a megélhetésem, a barátnőm, a feleségem lett. Tudjátok, az Isten a tenyerén hordott minket. Ugye megtérésem után hát már nem lehetett a barátnőmhez hozzányúlni, mert ugye nem lehet. És mondtam, hogy azonnal házasodjunk. Hát én már nem keringek körbe, előtte együtt éltünk, most meg nem nyúlhatok hozzá. És én munkanélkül lettem közben, ő pedig végzős egyetemista volt 1990-ben, rendszerváltás idején. És mindenki azt mondta, hogy ne házasodjatok össze, még nincs semmitek. De ma is ezt mondják. Jaj, először legyen lakásod, legyen megéletésed, munkád, pénzed, stb. Majd utána. De én akkor annyira bíztam valahogy az Istenben, azt mondtam, nem számít, az Isten majd megsegít. Úgy értek utol két telefonnal, menjek már le Török Bálintra, ott van egy kis művelődése, az igazgatói állás, senki nem akarja elfoglalni, menjek le. És képzeljétek el, 26 éves voltam fiatal, még benne volt a régi élet, csövesgatya, alfapapucs, kockásing, a hajam már rövid volt, de ekkora fakeresztel, mint fiatal keresztény, nagy buzgor, és mentem be a polgármesterhez, Török Bálintra, jó napot kívánok, jöttem a igazgatói állásra. Hát ha életem volna a polgármester, akkor azt mondta volna, jó, majd szólunk, köszönöm szépen, és azóta se szólnak. És a legnagyobb megdöbbenésemre megkaptam az állást. Szolgálati lakással. Mondtam a feleségemnek az Ildikóra. Ildikó, gyere, megvan, hogy hol foglalni, gyere le. Leventünk, két szoba volt, egyikünk se lakott még soha akkora helyen, mindenki szegény családból. És szegény elsírta magát, mert üres volt a lakás, nem volt benne semmi bútor, hogy fogunk itt lakni. Nem számít, majd a jó Isten megsegít. És tényleg, vadidegen emberek hoztak bútorokat. Úgy költöztünk be, május 13-án megházasodtunk, elmentünk Mászútra, május 1-én beköltöztem és elkezdtem a életet. És kedves testvérem, azt szeretném mondani neked, hogy amit velem megcsinált az Isten, velem, a rendkívül bűnös emberrel, aki a 10 parancs alatt minden bűnét kimerítette. És az Isten mégis ebben a bűnös, sötét állapotomban hozzám szólt, és azt mondta, én szeretlek téged. És képzeld el, hogy ez az Isten, ez a Jézus Krisztus most is így sétál, és azt mondja neked a füledben, én szeretlek téged. Össze vagy törve, mert most hagyott el a barátod, de Isten azt mondja, én szeretlek téged. Fáj az ízületed, és kiderül, hogy már lehet, hogy meg se lehet műteni, de Isten azt mondja, én szeretlek téged, jöjj hozzám, én megsegítelek. Kerested az életed, volt már barátod, és elhagyott, és nem tudod, hogy mit kezdjél az életeddel. És Isten ott áll mellett, és mondja, jöjj, én segítek neked, mert én szeretlek téged. Érted ezt? Beteg vagy, erőtlen vagy, békétlen vagy, munkanélkül vagy, mindez nem számít. Isten azt mondja, én szeretlek téged. És azt mondja, jöjj hozzám, jöjjetek hozzám mindjárt, akik megfáradtok és terreket hordoztok, és én felüdítelek titeket. Tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál a lelketek. Isten nem fog téged vádolni. Isten nem fogja számon kérni a múltadat, hogy ezt meg azt tetted. És azt mondja, jöjj hozzám. Csak mondd azt, Uram, szükségem van rád. Kérlek, bocsáss meg, hogy távol voltam tőled. Bocsáss meg. Jézus meghalt azért, hogy oda mehessen hozzád, és azt mondta, hogy igen, én megbocsátok. A megbocsátás szavait akarja szólni. Kedves testvérem, arra szeretnének hívni most téged, hogy mondjuk ki ezt a megbocsátás szavait Istennek. Kérlek, itt vannak a testvérek is, akik most itt állnak kint, kérlek bennetek, hogy nyújtsátok fel a kezeteket, majd oda lehet menni hozzájuk és imád kérni. Azt szeretném mondani, hogy most átadod az életedet Istennek, azt mondod egyszerűen, Uram, rendben van, kipróbáltam az orvosokat, kipróbáltam a gyógyszereket, kipróbáltam a barátokat, kipróbáltam a kocsmát, ez mind nem segített. Akkor most kipróbálok téged. Ide jövök hozzád, kérlek, bocsáss meg.
Kedves hallgatóink, Sipos Gyula tanúságtételét hallották, mely a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus 4. napján, 2021. szeptember 8-án szerdán a Katolikus Karizmatikus Megújulás Őrsvezértéri sátránál hangzott el. Adásunk ezzel véget ért, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs Somogyi Márton és Tompos Péter nevében is. Búcsúzik a bemondó Domán Vivian, az adás szerkesztője Tikovics Ernő volt.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, Kubik Zsolt atyával, a mezőkövesdi Szent László plébánia káplánjával beszélgetünk. A riporter Pap Ildikó.
A Hobbitból adódóan elindultál egy úton, aztán egy nagyon-nagyon-nagyon komoly döntést hoztál, hogy neked mi fér bele az életedbe, és hol van Isten?
Igen, hát nehéz volt ilyen szempontból, mert engem is azért sok minden foglalkoztatott. Akár a tanári hivatás, vagy akár éppen a foci, mert azt nagyon szeretem mind a mai napig, és akkor is elgondolkodtam például, amikor emellett kellett, vagy az ellen kellett dönteni. Otthon én játszottam a faluban is, megyekettes szinten, kapusként. Ugye a rádió hallgatóknak mondom, hogy ez én nem az a magas termetű ember vagyok, és hogy ezzel is megvolt a küzdelem, de nagyon élveztem, meg mind a mai napig élvezem azt, hogy védjek a kapuban, és akkor volt egy válaszút. Fél évig játszottam csak. Azért, mert a szombati meccsek azok általában hazai meccsek voltak, amikor otthon voltam. De viszont a vendégmeccsek azok szinte mindig vasárnap voltak. és egy fél évig nekem kvázi kimaradt a vasárnapi szentmise. És nekünk akkor nem volt más lehetőség gyerekként, mert nyilván hétköznap iskolában vagyok, és akkor csak vasárnap van szentmise. És nekem akkor el kellett gondolkodni, már akkor megvolt a papi hivatásnak a gondolata, hogy most uram, mit válasszak, a focit vagy téged? És azt a döntést kellett hozni, és nem megbánva mind a mai napig, hogy én a Jóistent választottam. Mind amellett, hogy én szeretném használni akár a pasztorációban is a sportolást, a focit. Nyilván ez még majd kialakul, de nem vettem el abszolút, mert ez is egy ilyen közösségi vonzata van. Nekem mindig erről Don Bosco jut eszembe. Amikor az oratóriumokat tartotta, volt ott játék, volt ott komoly beszélgetés, minden belefért. Igazából nyilván Isten a központ, meg vannak a keretek, de hogy valahogy ki tudta alakítani azt, hogy megszólítható legyen. És én is ilyen szempontból megszólíthatóvá szeretnék válni. És akár a focinak az útján is, és én nem tartom abszolút kizártnak. Számomra volt egy ilyen választás is, meg talán az iskola szempontjából is. Nekem az volt a szempont, hogy minél közelebb legyek a családhoz, és általános iskola után Edelénybe jártam gimnáziumba, görögkatolikus gimnázium mind a mai napig. Akkor nem volt kollégium, úgyhogy bejárós voltam, napi 3 órát utaztam. A hétköznapokon, nagyon vicces télen, hétköznap nem is láttam nappal hidvégartót, hanem mindig sötétben láttam. Hétvégén úgy igen, ott volt a nappal is, de hogy hétköznap csak sötétben láttam hidvégartót. Nagyon jó táptalaj volt nekem a hivatás szempontjából. Nagyon jó osztálytársaim voltak, egy nagyon jó közösségbe léptem be, a tanárok is, tanári testület, igazgató, nagyon támogató közeg volt. Akkor már tényleg nagyon biztos voltam. Én akkor 9. osztályba ki is jelentettem az osztálytársamnak, hogy én pap szeretnék lenni.
Nem volt semmilyen B-terved, hogy esetleg, mit tudom én, orvos,
nem.
Történelem tanár, bármi?
Nem, nagyon nem volt. Már akkor annyira letisztázódott bennem. Elsőként 5. osztályba volt az, amikor hazamentem, és akkor mondtam anyáiknak, hogy anya, apa, én pap szeretnék lenni, és erről nem szeretnék vitát nyitni. Így akkor kisgyerekként már megvolt ez a gondolat, de úgy valahogy megtartott a Jóisten, és tényleg már addigra annyira letisztázódott bennem, hogy számomra nem volt más út, mert ebbe el tudtam magamat képzelni.
Edelényt említetted, hogy középiskolába oda jártál, azért a napi 3 óra, másfél óra oda, másfél óra vissza, az egy nagyon-nagyon komoly próbatétel, úgy gondolom, a tanulás mellett egy fiatal számára. Milyen érzés volt, hogy akkor most így bekerülsz egy olyan zárt rendszerbe, az EGRI érseki papnevelő intézetbe, ahol gyakorlatilag 3-4-szer lehet hazamenni. Tehát nem csak az, hogy a papi hivatásra hoztál egy döntést, hanem még el kellett szakadni a családodtól.
Én már 8. osztály óta minden évben jártam a szemináriumba hivatástisztázó lelki gyakorlatokra és nyílt hétvégékre. És számomra már megvolt a szemináriumnak a képe, el tudtam képzelni, hogy milyen, láttam a feltételeket, hogy akár mikor mehetek haza, meg más szempontok is. Számomra már tényleg, én már láttam magamat a szemináriumba. Ezért nekem az átállás a gimnáziumból a szemináriumba nem volt nehézség ebben. Inkább az volt bennem, hogy itthon vagyok. Meg olyan jó itt lenni, hogy végre eddig csak egyszer-kétszer jártam be ilyen alkalmakra, és most tényleg életvitelszerűen most kispap vagyok. És maga ez a tudat olyan boldogsággal töltött el szinte mind a mai napig, hogy ennek részese lehettem, hogy ez számomra ez egy ilyen abszolút egy örömteli dolog. Nyilván a családom részéről már más volt a helyzet, ugye én nem voltam kollégista. És én minden nap jártam haza. És maga az, hogy minden nap láttak a szüleim, és az a tudat, hogy most már csak kvázi 2,5 havonta mehetek haza, na az már nekik más volt, és úgy ők nehezebben dolgozták föl. És nekik is meg kellett érteni azt, és talán meg is értették, hogy én most ezt választottam, és most ez ezzel jár. És mind a mellett, hogy nyilván tartom velük a kapcsolatot telefonon, vagy amikor ők jönnek meglátogatni, ez is számukra egy ilyen kikapcsolódás, hogy itt nagy városban, Egerben, olyan gyönyörű szép városban, és akkor ők is tudnak sétálni, beszélgetünk, és ő tényleg kikapcsolódunk, ilyen családi program kvázi. Szerintem ők ezt megtanulták, meg át tudták magukban formálni, hogy ez most ezzel jár.
Mit adott számodra a szeminárium 6 éve?
nagyon sok mindent. Nyilván vidéki határmenti faluból származom, és nekem akkor volt egy egyházképem. Egy-két atyát láttam az életemben, és így ez alapján így kialakult bennem egy bizonyos egyházkép. Mondhatom azt, hogy én egy rózsaszín kötfelhővel mentem be a szemináriumba, hogy szemináriumban éjjel-nappal imádkozunk, csak az jó Istennel vagyunk, és tényleg én ilyen lendülettel mentem be a szemináriumba. És én otthon nem láttam az egyháznak az emberi arcát. És én amikor ezt megtapasztaltam Egerben, akkor ez egy nagyon nagy pofon volt számomra.
Mit értesz emberi arc alatt?
Hát úgy emberi személyek, akár gyarlóságok, akár a saját magam gyarlósága, vagy éppen másoknak a gyengesége, és mindaz a kép, ami bennem volt, ez így lerombolódott.
Na jó, de tehát az egyház, hogyha már ezt mondjuk, mert az egyház tagjai ugye mi vagyunk, nem csak a papok, hanem a hívő civil emberek is, de hogyha most csak a papokra gondolunk, azért ilyen formában a papok is csak emberek. Igen. Ugyanazokkal a gyarlóságokkal, meg vívódásokkal, meg küzdelmekkel, mint amivel bárki más küzd.
Igen, csak én ezzel nem találkoztam előtte. Nekem ez volt az első itt Tegerben, amikor ilyen dolgokkal találkoztam. Én abszolút hálát adok azért, amiben növekedtem, mint a családban, mint az egyházközségben, mert tényleg olyan képet alkottak nekem, és olyan táptalaj volt ez számomra, hivatásomban, hogy tényleg így mindent megkaptam. És mikor először találkoztam ezekkel a dolgokkal, akkor nyilván nehezen éltem meg, és ebben nagyon nagy segítség volt az évfolyamom. Évfolyamtársak, ők már több mindent tapasztaltak. Ők akár nagyobb városból jöttek, másabb egyházi gimnáziumból, és ők már ezt megtapasztalták. Nekem akkor volt elsőben az a pillanat, amikor ezt megtapasztaltam. És ezt nem azért mondom, hogy ez egy ilyen negatív dolog az életemben. Nyilván akkor negatívumként éltem meg, de nekem ez kellett ahhoz, hogy az én személyiségem is talán egy jó irányba változzon, maga a világnézetem is egy jó irányba változzon, és mind a mellett egy példa volt számomra, hogy nekem ezt nem kell követni, hanem tudom máshogy alakítani az életemet, tudom máshogy alakítani a hivatásomat, tudok más dologra odafigyelni, és amikor jönnek ezek a negatív hullámok, vagy ezek a gyengeségek, akkor eszembe jut, hogy na, pont ez az a pillanat, amikor tudok választani, hogy most ezt az utat követem, vagy éppen a másikat.
Akár hívők között, de főleg aki távolabb van az egyháztól, és nincs teljesen reális képe, hajlamos felnagyítani az emberi gyengeségeket. Túlságosan sok kritika éri az egyházat, és akkor most itt tényleg leszűkítve a papságra az egyház fogalmát. Az erősségekre, meg ami nagyon jól működik, vagy kiemelkedően működik, sokkal kisebb hangsúlyt fektetnek, vagy semennyit, szinte láthatatlan. Ha valaki megbotlik egy kőben, azt viszont óriási hangerővel kihangosítják. Adott esetben meghurcolják.
Itt elsősorban talán a hitelességet emelném ki. Nyilván papként működünk a világban, de viszont nagyon oda kell figyelni, és most magamról beszélek elsősorban, hogy nagyon oda kell figyelnem arra, hogy ez a papság külsőleg ne egyfajta színészet legyen, vagy egy bizonyos szerep, amit nekem be kell tölteni, és ott van a nyomás, hogy már pedig nekem úgy kell viselkedni, ahogy. Én mindig arra koncentráltam, és a szemináriumban is számomra mindig ez volt az elsődleges szempont, hogy azt mutassam bent a szemináriumba, ami vagyok. És hogyha a kápolnai liturgikus programokon kívül nem én mutatkozom, szóval, hogy minden pillanatban én legyek ott, de úgy, hogy már a papságnak a gondolata, a papsági attitűd már az én személyes részem legyen, akkor már gond van. És éreztem azt az életemben, bent a szemináriumban is, hogyha már ezt a fajta kvázi szerepet éltem meg az életemben. És ezzel nagyon sok energia, nagyon sok feszültség gyülemlik az emberben, és válaszút elé kell állni, hogy most te ki vagy. És nem szabad letagadnod azt, és ezt magam is megtapasztaltam, nem szabad letagadnom azt, hogy én ki vagyok, mert szeret engem az Isten, és pont rám van szükség. Hogy papként van rám szükség, ezt nekem be kellett látnom, hogy valahogy, ahogy szeret engem az Isten, magamat kell adni az embernek, és nincs kizárva azzal kapcsolatban, hogy én papként működjek. ugyanúgy megismernek az emberek, és látják nyilván az emberi mi voltomat is, mert ugyanúgy ember vagyok én is. De hogyha látják azt, hogy az én kapcsolatom az erős az Istennel, van miből merítenem, van valaki a háttérben, aki sokkal erősebb minden bajnál, minden negatívumnál, minden gyarlóságnál, akkor azt észreveszik az emberek akarva, akarattanul is. És még úgy is talán, hogy nem is beszélgetünk egymással.
De ezt hogy tudod megmutatni? Provokálok, és nyilván ebben a székben ülve az is a feladatom, hogy olyan kérdéseket tegyek föl, amivel én se biztos, hogy egyetértek. Egy pap alapvetően a szentségek kiszolgáltatásánál a Szent Misén találkozik a legtöbb emberrel. Induljunk ki ebből. Itt egy nagyon szűk rétegről beszélünk, aki már eleve közel van az egyházhoz, ugyanakkor tegyetek tanítványom már minden népet, meghirdessétek, akár alkalmas, akár alkalmatlan, milyen fórumokon lehet ezt megtenni, és hol tudod magad megmutatni, hogy ez vagyok én, ezt tudom nektek magamon keresztül megmutatni a Jóistennek a szeretetét, az üzenetét elvinni hozzátok. Ezt van lehetőség?
Abszolút van. A régi népegyházi modellben teljes mértékben elég volt az, hogy a szentmisén, illetve a szentségkiszolgáltatásnak a liturgiáján találkozik az emberekkel a pap. Mert akkor volt egy alapvető vallásos attitűd, ami minden családban ott volt úgy nagyjából. Ma nincsen ez meg. És rá kell jönnünk arra, és nekem is rá kellett jönni arra, hogy nem elég az, hogyha a szentmisében, illetve a szentségkiszolgáltatásnál találkozok az emberekkel. Ki kell lépni az emberekhez. El kell menni hozzájuk. Személyesen meg kell ismerni őket, az ő élettörténetüket, azt, hogy mivel találkoztak, kivel találkoztak, milyen benyomásuk volt bizonyos személyekkel, akár az egyházzal kapcsolatban, és hogy milyen lehetőséget tudunk nekik felkínálni, vagy én személy szerint milyen lehetőséget tudok felkínálni. És itt lehet gondolni sok minden dologra, ez a papnak a kreativitásán múlik, én úgy gondolom.
Mi van ezzel kapcsolatban, akár a fejedben elgondolásként, akár tapasztalatként, hiszen a szeminárium 6 éve lehetőséget adott arra is, hogy lelkipásztori hétvégéken, meg egy fél éves diakonusi gyakorlaton már részt vegyél egyházközség életében. Volt erre lehetőséged, hogy most, amit elmondtál, bennem egy olyan kép is van, hogy akár mész az utcán, és bárkit leszólítasz, vagy becsengetsz valahol, ami egy picit azért irreális.
Igen, irreálisnak tűnik, de viszont, hogyha ott van a nyitottság, és én ezt tapasztaltam, a nyitottságot. És elsősorban talán nem abból kell kiindulni, hogy most zaklatom az embereket, hogy most mégis jöjjenek el a plébániára, ha tetszik, ha nem, és akkor jöjjenek, aztán olyan egyházkép alakul ki bennük az emberekben, hogy ilyen zaklató egyház, hanem hogy tényleg erre a nyitottságra kell valahogy ráirányítani a figyelmet, és ezért emeltem ki a hitelességet. Mert hogyha hitelesnek tűnik a pap, akkor sokkal nagyobb a nyitottság az emberben. Hogyha megvan a nyitottság, akár a pap felé, akkor már a plébániára is nagyobb lesz a nyitottság. Nekem ez volt a tapasztalatom gyerekként. Engem ez fogott meg, hogy hiteles a plébános. Hiteles mindaz, amit csinál. És ezért mertem odalépni hozzá, ezért mertem bemenni a plébániájára. Ott volt lehetőség. Akár egy ifis közösség, akár volt otthon, akkor nyilván nem voltam benne kurzilló, volt ilyesmifajta zarándoklatokra való készülés, és ott tényleg ott megvolt a közösségi élet. Valahogy én ezt a közösségi életet látom útként. Nekem nagyon nagy tapasztalat volt akár Gyöngyösön a különböző lelkiségi mozgalmaknak a megtapasztalása. És itt különböző katekézisekben, plébáné foglalkozásokon belül, akár a karizmatikus vonalon át, a fokolár mozgalomig, tényleg egy széles palettát láttam, és láttam, hogy él a plébánia. És láttam azt, hogy ebben jól érzik magukat az emberek, jól érzik magukat a hívek, és jól érzik magukat ott a papok is.
Mennyire meghatározó a papnak a habitusa, a megjelenése az emberek között abban, hogy élő közösség legyen egy plébánián?
Azért azt nem szabad letagadni, hogy fontos a papnak a személye, hiszen olykor ugye első körben ebből indulunk ki, hogy na meglátjuk a papot, és akkor milyen a pap, hogyan viselkedik, hogyan szervezi a közösséget, azon belül ő hogyan mutatkozik, ezért nem is akarom letagadni azt, hogy tényleg a papnak a személye az fontosnak tűnik első látásra. Viszont itt van a következő lépés, hogy utána a papnak a személyén keresztül túl tudok-e lépni, és meglátom-e benne az Istent, az Istennek a kezét, meglátom-e benne a lehetőséget, hogy találkozzak az Istennel, és számomra ez is nagyon fontos, hogy a plébánia az olyan hely legyen, ahol tudok találkozni az Istennel embereken keresztül. És ez egy nagyon-nagyon megerősítő dolog, amikor olyan közösségben vagyok, akik ugyanúgy vélekednek talán bizonyos dolgokról, mint ahogy én, és én olyan környezetben élek, ahol ez nem így van. És a plébániai közösség az egy megerősítő dolog tud lenni abban, hogy hiába jönnek nehézségek, hiába jönnek olykor akadályok, de a jó Isten velem van, és van mögöttem valaki, aki erőt ad, aki támogat, és ebben nagyon fontos szerepe van nem csak a plébánosnak, nem csak a papnak, hanem a közösségnek is. És ezért nagyon fontos dolog, hogy legyen a plébániai közösség élő.
Ugye szentelés előtt kaptok sok-sok feladatot, meg kihívást, de van egy olyan feladatotok is, hogy választatok egy jelmondatot, ami meghatározza azt, hogy hogyan viszonyultok az emberekhez, az egyházhoz, vagy a Jóistenhez. Milyen jelmondatot választottál?
Én alapvetően nem kerestem így konkrétan már régebb óta, hogy most már pedig nekem majd, amikor eljutok a szentelésig, akkor ez lesz a jelmondatom. Valahogy mindig vártam, hogy a Jóisten megérintsen valamilyen mondaton keresztül, amit éppen hallok a liturgiában, a szentmisén, vagy éppen a imádságban, az elmélkedésben, amit saját magam végzek. Mi az a pillanat, vagy éppen mondat, ami pontosan engem érint? Volt 3 mondat, ami úgy megérintett, egyik a római levélből, másik talán a Máté evangéliumból, de ami megérintett igazán, az az Izajás könyvében volt, itt a 43. fejezet 2. versében. A tengereken kelsz át, veled leszek, és a folyókon nem borítanak el. Ha tűzön kelsz át, nem égsz meg, és a láng nem borít be. És ez így van. Azért, mert én ezt tapasztaltam meg az életemben, amikor nehézségeket tapasztaltam meg, hogy olykor az értékrend miatt, amiről beszéltünk is, amikor azért szóltak le, mert én papnak akarok menni, én tanulni akarok az iskolába, azért, mert nekem volt már egy bizonyos céltudat, hogy most éppen merre akarok haladni, és ez nem tetszett a másiknak, vagy éppen egy bizonyos közösségnek, vagy amikor különböző megpróbáltatások értek, nem csak úgy a romaság miatt, hanem úgy jövök valahonnan, és akkor be kell épülni egy bizonyos közösségbe, és ott voltak a nehézségek, és azért nyilván a szemináriumi közeg is egy abszolút építő közösség, de nincs benne az, hogy minden pillanatban jól érzi magát az ember, hanem ott is vannak hullámvölgyek. Nekem is megvoltak a saját magam nehézségei, saját magam akadályai, amit izzadva, de le kellett, hogy romboljak. És nyilván nem a saját magam erőből, hanem itt be kellett látnom, hogy a Jóisten segítségével tudom ezeket megoldani, ezeket a problémákat.
Ezek közül, a nehézségek közül, meg akár nem is tudom milyen szót használtál, de hogy nagy pofon volt számodra az első évben, amikor az egyháznak az emberi arcával találkoztál, ezek közül már egyet megemlítettél. Megemlíthető más?
Persze, hogy nem. Igyekszem szorgalmasan tanulni, de úgy érzem magamban azt, hogy nekem is megvan a kapacitásomnak a határa. És be kellett látnom azt, hogy mindent nem tudok megtanulni. És volt olyan pillanat az életemben, 3. évfolyamban, amikor éreztem azt, hogy nekem ez mások. És vizsgára készülve, az a, hát most így utólag azt mondom, hogy kísértés, de akkor gondolatként jött, hogy ez nekem nem való. Nem való a szeminárium, mert te túl buta vagy. És itt vannak az okosak, neki könnyebben megy, mert ők, nekik ez való a papság, de neked nem való ez a papság. És nekem egy ilyen kósza gondolat volt, most már nyilván tudom, ez a gonosznak a kísértése volt, és én ezen nagyon fellovaltam magam. És egyik pillanatban lementem akkor, és hál' Istennek, hogy lementem, a Szabó Józsi atya volt akkor a spirituális, és én lementem hozzá, spiri atya, én ezt már nem bírom, én most úgy állok, hogy itt hagyom a szemináriumot, mert nem bírom a tanulnivaló. Stúdium volt, és én most így vicces erre visszagondolva, ő erre azt válaszolta, jó, akkor most menjünk fagyizni. Úgy tudtam innestől kezdve hozzáállni a dolgokhoz, hogy igen, megvannak nekem a határaim, de hogyha beleteszem mindazt, ami nekem van, és amit adott a Jóisten, és azt teljes mértékben kihasználva, akkor én már megtettem mindent. És nekem ez volt egy olyan pillanat, amikor megtanultam azt, hogy engem így szeret az Isten. És nem kell ahhoz, hogy pap legyek, hogy nagyon-nagyon okos doktori szinten legyek, hanem tényleg ott van bennem a nyitottság, és tényleg megteszek mindent, amit tőlem telik, és azt tényleg maximálisan, akkor már megtettem azt, amit megkövetel tőlem a Jóisten.
Én ezt kívánom neked, Zsolt, hogy ez legyen mindig így hivatásodban, hogy a te részed azt tedd bele, a Jóisten meg megígérte, hogy velünk lesz minden napon, ne féljünk, és ő beleteszi a saját maga részét. Én kívánom, hogy legyél hiteles tanúja. Bárhová kerülsz az életben, és tudd őt sugározni az emberek felé. Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, Kubik Zsolt atyával, a Mezőkövesdi Szent László plébánia káplány.